ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A számomra ebben az egészben, amit te csinálsz, az a fantasztikus, majdnem, hogy azt mondom, hogy a sokkoló és a esetről eseten elbevágó és gyönyörűséggel eltöltő, hogy mindennek, mindennel egy olyan szerves, olyan transzparens, és mégis annyira opálosan finom összefüggése van, egy olyan, hogy így fogalmazok, tenyeres, talpas, pókháló ez az egész, amit az ember nem győz eleget és elégszer csodálni. Úgyhogy én nem nagyon akarnék itt ez alatt a 10 ülés alatt más, mint hogy mesélj és mesélj.
Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Első rész.
Vitéz nagyanyám, még családja, ilyen magas, kétméteres, sudártermetű emberek voltak. Tulajdonképpen az anyai nagyapám kovács volt, de elcsavargott a háztól egyszer, és akkor elváltak és kitagadták, de aztán visszafogadták, de már a nevét nem vették vissza, és félre volt helyezve az alsó konyhába, élt kiskorúsított állapotba tartották, és így a Vitéz név került inkább elő, aminek én örültem, mert nagyon szerettem a nagyanyámat, és a Vitéz név is valahogy már korán a Csokonai Vitéz Mihályhoz kötődött számomra, mintha rokonok lennénk. A Vitézek egy nagy házba laktak a Petőfi utcában, egy ilyen széles utca volt Kanizsán. Egy nagy gazdaház volt, és nagy üres szobák voltak, ahol a búzát vagy a kukoricát, a tengerit tartották, és olyan különös illata volt a szobáknak. És ebben egy ilyen nagy hatalmas szobában feküdt az egyik beteg vitézlány, kétméteres, nagyon sovány volt, és teljesen a betegség átjárta. Nem is volt más egyénisége, a betegség volt rá jellemző, a szenvedés. De ezt valahogy, mint egy életformát viselte, és néha bemerészkedtem hozzá, és Magdalénának hívták. Az ágya körül tele volt üres, kombinált por papírokkal. Kihörpintette a port, és eldobta. És hogy eldobtaja ezeket a gyönyörűen hajtogatott fehér papírosokat, azok mind a papírrepülők kicsit lebegtek az ágy körül. Az ágy az egy ilyen tornyos nagy ágy volt, dunyhával és nagy párnákkal, lilacsíkos nagy párnákkal. Ott feküdt ez a csontbőr nő, és körülöttel röpködtek ezek a különös kis papírrepülők. Ez a cupor gyerekkorom legcsodálatosabb anyagai közé tartozik. Papírjának a hajtogatása számomra egyfajta művészetet jelentett. Kötöttem a papírhajók és a papírrepülők készítéséhez. Kiskoromban nem nagyon tudtam papírhajót csinálni, és nagyon izgatott ez a műfaj, ma is. Látod, üvegbe épített hajókat is gyűjtök, és a papírhajó a mai napig foglalkoztat. Mint az egyik utolsó versembe írtam, azért, mert a papírhajók eláznak. De ez kapcsolatban van egyáltalán az eltávozása a kalanddal. Édesapám eredeti neve Karacsony volt, később magyarosított a nevét, és az ő édesapja a járás szélen élt. A járás széli tanyáknak volt a hentese, egy ilyen tanyasi hentese. Különös foglalkozás volt. Elment a háborúba, nagyon sokáig oda volt, az első világháborúba, és az apai nagyanyám foglalkozott az állatok a földekkel. Nagyon értett a lovakhoz. Orrom hátról hajtva egyszer le a tökökkel, teli kocsit, dinka tökökkel. Megcsúszott, leesett, és agyon taposták a lovak, agyon bombázták a tökök. attól kezdve aztán oromhegyesi rokonoknál élt az édesapám. Érdekes ez az orom, hát orom és oromhegyes, mert a II. Világháború előtt alatt egy rövid ideig Orman is volt boltja édesapámnak. Tulajdonképpen ott is fogantam. Erről írtam egy novellát. 1940-ben még Ormon éltek, de szülni már bejött édesanyám, és aztán bemaradtak Kanizsán. Tehát orom, oromhát, telecskai dombok végnyúlványa, és az a telecskai dombok és Kanizsak között van a járás. Ez egy szikes pusztaság, ez egyik nagyon fontos hely az életemnek. Ez az egyik pontom, alappontom, a másik pedig a Tisza. Tulajdonképpen, ha egészen visszamennék a kezdetekig, akkor a Tiszát említeném, meg mint az első bölcsöt. Már 2-3 éves koromban belemásztam a Tiszába, és aztán nem jöttem ki egész középiskolás koromig. Annyira a Tiszához kötődnek ezek a tiszamenti kisvárosok gyerekei, hogy kétértűeknek is nevezhetők. Tényleg egyfajta ebbi hal voltam kisgyerekkorom a gyerekkorom, úgyhogy minden a Tiszához kötődik. És én a Tiszával magyarázom a költészetet, mondta, újabban szerettek egy másik kifejezést használni. Danilo Kistől kölcsönöztem, aki egyik legszebb kötetének, a Korai bánatnak, Ráni Jádi, azt az alcímet adta, hogy gyerekeknek és érzékenyeknek, és én ebből az érzékenyekből egy külön kategóriát csináltam. Tehát ha arról beszélek, hogy hogyan lettem érzékenyé, akkor a Tiszát jelölném meg először, mint főbűnöst, hogy érzékenyé, irodalmára költővé lettem.
Éreztél te valami olyasmi gyerekkorodban, ami elkülönböztet a többi gyerektől, legalábbis a lelked mélyén valamiféle másságot? Tapasztaltad azt, hogy bizonyos fokig más vagy, mint a többiek?
Nem annyira. Tulajdonképpen volt egy különös helyzet, ugyanis 3 évvel idősebb bátyámmal éltem, mozogtam mindig, és ő mellette volt nekem egy ilyen biztosított helyem. Ő nagyon erős és nagyon kemény gyerek volt, Tarzánnak hívták. Minden kalandba, mindenbe benne volt, és én is vele, de védve is voltam. Így kicsit lehettem más is. Ő mindent előbb kezdett, mint én, mindenbe bele pillanthattam. A veszekedések, háborúsdik, kalandok, kirándulások, úszások, a Tiszát úszása, stb. Minden előbb kezdődött, próbáltam kecmeregni utána, de ugyanúgy félre is húzódhattam. És én szerettem a Tisza, akkor mindig nagyon leapadt, kis öblök szigetek keletkeztek, mi porondoknak hívtuk, és a porondok közt lévő langyos vízbe szerettem leledzeni és homokvárakat építeni. Megszállottan építettem a homokvárakat, csöpögtettük, a tenyerünkbe vettük egy marék homokot, vízbe mártottuk, és a hüvelykújunkon vezettük le a folyékony, nedves, csöpögő homokot, és aki legjobban tudta rezegtetni az ujját, és legkisebb csöpeket tudott szórni, annak lett a legszebb vára. Én nagyon szerettem azt a homokot, ugyanis tele volt gyöngyház, kagyló törmelékkel. Tisza tele volt kagylóval, és annak az őrleménye csillogott a homokba, és én imádtam ezt. Mivel gyöngébb gyerek voltam, nem voltam az a típus, mint a bátyám, soványka, rezgékenyebb figura voltam, és nagyon fáztam is sokszor ebbe a vízbe. Noha nagy afrikai nyarak voltak, és állandóan ez a vacogás virtuózzátett a csöpögtetésbe. Különös, hogy fél évszázad után egy olyan házba kerültem, ahol most vagyunk, amit homokvárnak hívnak. Az a különös dolog történt velem, lévén abszolút médium, hogy végül beköltöztem abba a homokvárba, amit gyerekkoromban annyira fel akartam építeni. Nem a legfontosabb dolog volt a homokvár építés, és a persze az úszás nagyon fontos dolog. Egyáltalán úszni a vízbe, az mai napig is számomra egyik legfontosabb dolog. vannak emberek, akik milyen megszállottjai a repülésnek, stb. Én nálam az úszás a létezésnek az egyik formája. Sajnos ez egy abszurdum a helyzetemnek, hogy mire ide jutottam, szinte azonos lett Palicsa Szárasztóval, ahogy a versike mondja, hogy Szárasztónak nedves partján döglött béka kurutya. Na már most visszatérve a Tiszához, tehát az, és az érzékenységhez, ami a Tiszával való találkozásból eredeztetek, az tulajdonképpen a Tisza virág. Ha valamit meg kellene jelölnöm, mint centrális dolgot, vagy első dolgot, amitől kezdődik minden, az a Tisza virág. Ez a metafora, ez olyan, mint egy olyan különös dolog, mint amilyen különös dolog a Tisza virág. Ez a különös lény, mintha eleve a költészet részére teremtették volna. Mondják a szakirodalomban, hogy már Arisztotelesz is foglalkozott vele. A Tisza virágzása a számomra mai napig is a leggyönyörűbb valami, amit életemben láttam, vagy ami életemben megtörtént velem, ugyanis én egészen gimnazista koromig, vagy még tovább is nem kívül voltam ezen a virágzáson, nem néztem, hanem része voltam. Mindig fölmentünk a Dorjánig, majdnem a határig, a Tiszánál lévő jugoszláv-magyar határig, és onnan ereszkedtünk le a virágzásban. A virágzást én mindig a cseresznye virágzáshoz, a japánokhoz kötöttem, valami olyan látvány, de benne lenni ez egy különös dolog, egy különben is gyönge, fájú, sovány gyerek, aki a Tisza közepén ereszkedik, és egyszer csak én robbanásként bekerül ebbe a fehér szirom viharba, vagy gyönyörű tüneménybe, és ezek a sárból kikecmergő állatkák, hogy följönnek, virágállatkák följönnek, és gyönyörűen repülnek, és megtermékenyülnek, kibújnak a bőrükből, és lepetéznek, rád szállnak, tehát a fejünkre, arcunkra, vállunkra telepettek, és az ő különös vacogásuk, didergésük, vagy rezgésük az az alap valami ritmus, ami engem meghatározott, amivel azonosultam. De ebbe benne van a kis halálnak is nevezem, tehát ez a születés és a halál egybe történik, és ez az egyetlen pont, ahol a születés és a halál egy pontba érintkezik, és ez rajta történik a válladon, vagy az arcodon, és szinte egy ilyen viráglénynek tudom valahol magam, vagy tudnám magam, hogyha ez nem hangzana túl szépen. Ezért mondom azt, hogy valahogy az egyik határvonal ez a Tisza volt. Noha Tiszán volt az ország határ is, de a Tisza is határ volt. Tisza is határ volt a Bánát és Bácska között. Ha átúszta, akkor már egy másik világba kerültél. Én kanizsai vagyok, amit magyar kanizsának hívnak, ókanizsának, kiskanizsának, minden bizonnyal nagy kanizsával szembe, de a túloldalon török kanizsa volt, tehát ott volt valamikor a valós határ is. A Tisza jelentette a határ, tehát már itt megtanultad azt, hogy van magyar és török. Egy különös határ, annyira kis folyó lényegében a Tisza, és annyira, mint hogyha egy más kontinensre menne az ember, még ez mindig úgy van velem ma is, mikor átmegyek teljesen más világba, érzem magam. Úgyhogy itt megtanultam azt, hogyha átúszol, vagy átúszhatsz, átkerülhetsz egy másik világba. Tehát van egy másik világ, a túlsó part, a határ. Ha fölmásztunk az eperfákra Tisza mellett, akkor még voltak eperfák, és mindjárt tartottunk selyemhernyókat. A selyemhernyók is rokonai a Tisza virágnak. Ugyanannyira megigéztek a selyemgubók. Selyemgubóknak az a gyönyörű rózsaszín anyaga. Szembe török kanizsán volt egy gubógyár, selyemgyár. Kanizsai nők jártak oda dolgozni, és ez is egyik alap anyagom.
Mennyire voltatok ti nevelve? Hárman voltatok testvérek, ugye? És mit jelentett ez a nevelés, neveltetés? A szónak ebbe a mostani értelmében mennyire foglalkoztak veletek, vagy ki? Hogy éltetek?
Volt egy nagyon rövid időszak, ami tulajdonképpen háború évei voltak már, az a különös. tehát a 40-es évek eleje. Édesapámnak boltjai voltak, ez elég nehéz korszaka volt a szüleimnek, de a gyerekek valahogy szabadon éltek. Egyrészt ott volt a boltnak, az üzletnek a különös világa, a vegyes kereskedés, a kisiparosokkal való kapcsolat, tehát a cipészek, az asztalosok, a szabók, a cukrászok, a kovácsokkal való kapcsolat csodálatos volt, ugyanis állandóan jöttek vásárolni, vagy kellett vinni valamit nekik, és plusz barátjai voltak édesapámnak, és akkor az idő nagy részét, ha nem az üzletbe, a mi üzletünkbe, akkor a kisiparosok műhelyébe töltöttük. Persze a kisiparosok fiaival barátkoztunk, tehát otthon voltunk a nagyasztalos műhelyekben. Nagyon fontos volt számomra egy ilyen nagyasztalos műhely. Tulajdonképpen műasztalos volt, művészkedő, faragó ember, és kitűnő mesterek dolgoztak náluk, akik később is magas színvonalon végezték a mesterségüket, és ezek a hatalmas műhelyek így szabadabbak voltak. Különösen délután beszabadultunk ezekbe a műhelyekbe. Nemrég olvastam egyik korai versemet, ahol felsejlett ez az udvar. Volt egy idős nagyanya ott is, vékony görbebottal hadonászott a küszöbön, akkor volt az anya, aki minden terhet húzott, és ott volt a nagy ház, az apának a kis műterme, padlásszoba, ahol különös tárgyak voltak, maradtak, szabad birodalom volt, és ott volt az udvar, ahol elszaporodtak a nyulak, mindenhova befúrtak, kijöttek már a ketecekből, és földbe is kölkeztek, és tele volt a ház nyullal, rengeteg angóra szállt az angora, az udvarban volt egy hatalmas nagy eperfa, fekete volt a termése, és ez a fehér angora mindenütt, és a fekete eper, ahogy ráesik az angorára, ez a nagy sötét, fekete, vörös pecsétek. Olyanok, mint valami költői metaforák, de egy konkrét helyhez kötődnek, és minden műhely, minden kisiparosi műhely így él bennem. Ami a neveltetést illeti, az tulajdonképpen egy hihetetlen szabadság volt, mivel édesapám amellett, hogy kereskedő volt, egyfajta beszerzője, utazója is volt a kanizsai kereskedőknek, és sokat utazott. De erről az útjairól mi semmit nem tudtunk. Csak arra emlékszik, hogy mindig elutazott, és akkor én úgy éreztem, hogy elutazott a világba. Ez a világ engem nagyon foglalkoztatott. Ez is egyik meghatározója a világomnak, illetve a munkásságomnak, magamnak. Az, hogy van egy nagyon létező kisalföldi város, és a többi minden más, a Tiszán túl, a határon túl, az már a világ. Egyszer kaptunk édesapámtól egy dubrovniki levelező lapot, vagy abáziai, nem emlékszem, és megdöbbenve tanulmányoztuk, hogy mi az a különös kékség, ahol édesapám mozog, ahova ő jár beszerezni a kereskedőknek a spongját, a tengeri sót, a fügét, a fügék fűzéreit. Meg persze nyaralni járt, hogy az Isten tudja, hogy ő is hol és miért, hova járt. Nagyon korán, rögtön a felszabadulás után lezárták, és akkor a vitéz nagyanyám vette át az irányítást a családba, egy ilyen nagy család maradvány volt az, ami működött. Nagyanyámnak egy kilépett apáca nővére is hozzánk költözött, akkor volt egy cselédlány járásról, akit imádtunk, és ő is szinte családtag volt, és ő is ugyanúgy kötődött hozzánk, mint hogyha családtag lenne. Tulajdonképpen ő nevelt bennünket. Mivel édesanyám el volt foglalva, járt édesapám után a különböző börtönökbe, követte, vitte a csomagokat, húzta, próbált az ügyvédeken keresztül valamit elérni. Tulajdonképpen ez a hihetetlen szabadság, ami a gyerekeknek adatott a Tisza mellett, a természet sátra alatt, ez volt az igazi nevelés. És ott a gyerekek különös közösségei magukra voltak utalva, de egy nagyon zárt világot alkottak, hol két-három része szakadtak és háborúztak egymás ellen, vagy pedig sűrűbben fogóckodtak, összetartottak. Úgyhogy a nevelés ez volt. A nevelés maga az üzlethelyiség volt. Olyan volt, mint egy templom. Az a sok különös ember, aki oda járt, sokan csak bejártak beszélgetni. És hát a bátyámnak a könyvei, mivel ő mindig előbb járt. Érdekes, hogy az első könyvek ponyvák voltak. Egy cigány fiú, nagyon szegény cigány fiú azzal foglalkozott, hogy ponyvákat szerzett, és azokat adta olvasásra minimális pénzért. Jóskának hívták, és nagyon jó barátom volt. Az első kis ponyvákat, idegen légiós első kis ponyvákat tőle kaptam. Tulajdonképpen ő fertőzött meg, mert ezben a ponyvákban Afrika is, a távolsággal először ott találkoztam, ugyanúgy, ahogy az édesapám első dubrovniki levelező lapján.
Te az egész eddigi életedet egy elég könnyen megrajzolható körön belül töltötted, amelynek a legtávolabbi pontja szinte úgy bűnik, hogy ha Zágrába eltöltött időt nem számítom. Tehát egy kis, nagyon behatárolt a helyen, de az egész művészetedben, minden szövegedben egyfolytában mozog és működik az elvágyódás, az elvágyódhatás és egyáltalán az utazás. Te magad azt hiszem, hogy egyszer ilyen utazásirodalomnak is nevezted az egész művészetedet, hogy ez a kicsi térben létezni valójában, de az egész világra megpróbálni rálátni. Ez miért ilyen erős a vajdaságban és a vajdaságból?
Én is keresem ennek a titkát, de biztos a határzónal, bezártsággal is kapcsolatban van. Tulajdonképpen mi gyerekek nem voltunk tudatában, hogy milyen nehéz idők is, mennyire bezárt világban élünk ott Északbácskának ebben a csücskében, és Vasfüggöny, Tisza, minden oldalról lehatárolva, mert ezek homogén kis magyar városkák Északbácskában. A Szömkanizsán él legtöbb magyar, és ez egy ilyen zárt közösség volt. Többszörösen ez a búra, ez a bezártságból való. De nem úgy, hogy menekülni, hanem a kíváncsiság, a kalandnak a megtétele, a kalandvágy pozitív értelemben. Nagyon sok barátom ment el az idegen légióba, ugyanezek a ponyvák hatására. Általában Kanizsáról és Északbácskából mindig sokkal mennek az idegen légióba.
Te most hogy gondolod, hogy bennetek sokakban, akik Kanizsáról származtak, vagy Kanizsa fontos a számukra, hogy bennetek van egy különös affinitás, hogy a világban mindenhol megtaláljátok a létező kanizsai vonatkozásokat New Yorktól Ausztráliáig, vagy pedig maga ez az Északbácska és ez a Kanizsa tényleg egy ilyen különleges közeg és környezet. Én ezt már nem tudom eldönteni, mert én ezt rajtatok keresztül ismerem, és számomra így ez egy ugyanolyan mítikus világnak tűnik, mint a Márqueznek a világa, és nem véletlen mondom a hasonlóságot. Te most hogy gondolod, hogy tulajdonképpen ti emeltétek ezt a világot egy ilyen különös dimenzióba, vagy pedig magának ennek a világnak van egy ilyen egészen különös aurája?
Azt nehéz eldönteni, hogy változott ez a világ, hogy emelkedett, hogy mozdult egy ilyen furcsa fantasztikum felé. Biztos, hogy a városban is kell, hogy legyen valami. Magában, mert régen már a nevezetes önkéntes tűzoltó egyesületnek, amelyik világbajnokságot nyert Torinóban, volt színi egyesülete is, tehát színháza is volt. Volt egy társaság, úgy nevezték, hogy haj és szakáll növesztő társaság, amely külön lapot is adott ki. Lenn a népkertben üléseztek, növesztették a szakállukat és hajukat, és kézzel írt lapot jelentettek meg. Az alföldi városokban, ahol mindenki sokat dolgozik, földdel foglalkozik, nagy téglagyár, volt ott azok a lumpenek, akik kiestek a sorból, azok nagyon különöseknek tűntek. Tehát mindenki kapál, akkor van, aki nem kapál, hanem csak sétál, megnöveszti a haját, és elkezd lebegni, akkor azok a figurák nagyon kitűnnek. És minket gyerekeket nagyon izgattak ezek a figurák, akik leestek, vagy beestek a sín közé. Másrészt volt egy kis réteg, egy polgári réteg, ott volt a Kosztolányi család, az orvos, Kosztolányi öccse, és Csát egyik novellája, Bácska, az Kanizsán játszódik. Ott volt a Tisza, mondtam, a járás, ez a járás, ez egy szikes terület, amelyik olykor teljesen fehér a sziksótól, és én jártam ki a Vitéz nagyanyámmal söpörni a sót a szappanfőzéshez. Ez különös volt, csak a kamilla, a sóvirág terem meg, még pár apró növény, mint a tundrában, és a kamillának ez az intenzív illata, és a só, a sziksó, a széksó szintén alkimikusi anyagom lett. Aztán itt kint a járáson találtak egy forrást, egy gyógyforrást, amit bevezettek már nagyon korán a városba, a népparkba, népkertbe, és ott csináltak egy csodafürdőt. Nagyon intenzív, kénes, sárga víz, és mi gyerekkorunkban, mivel a házakban nem volt fürdőszoba, minden héten egyszer elvonult a család fürdőbe, a csodafürdőbe. Kis medencék voltak, nem kádak. Fehér kerámiai lapokkal kirakott kis medencék voltak, lépcsővel kellett bemenni. Réz korlát volt, és egy ágy volt, és szinte ebbe a sárga aranyszínű vízbe, forró vízbe lebegtünk. Régi rész előtt állt egy különös szobor, egy cigánylány virággrup közepén, ami szintén nagy hatása volt rá, ugyanis hasba lőtték az oroszok.
A háború jelentett valamiféle cezúrát, vagy emlékszel tematikusan a háborúra?
Igen, emlékszem, hogy ahol laktunk, a Pálinkás házban, a Benyíló kis utcában, a Pálinkás ház mellett volt egy mézes kalácsos, egy idős zsidó házas pár. Herman bácsinak hívták a mézes kalácsos, és ez egy csodálatos kis üzlethelyiség volt, üres volt teljesen, súrolt padló és egy pult volt. Pulton volt egy-két üvegharang, az egyik alatt krumplicukor, másik alatt mézes kalács, szinte nem is volt más. Mi nagyon szerettük gyerekek, én imádtam őket, kedvesek voltak. Hordtunk nekik vizet, és akkor kaptunk egy-egy örök krumplicukrot, vagy egy mézes kalácsot. Úgyhogy emlékszem, hogy cipeltem a kannát, vagy a vödöt, mind összevettem a bokámat, de nem volt messze. Az utca füves volt, porc fűvel volt benőve, és ott tanyáztunk, ettük a papsajtot. Egy nap azt emlékszem, hogy megállt egy kamion, és fölpakolták az idős házaspárt, valami katonafélék, és ott maradt a fogason egy sárga kulikabátszerű ruha, a Herman néninek a kabátja, amiből ki volt vágva egy sárga csillag. Tehát tulajdonképpen egy űr egy fekete luktátongott a csillag helyén, mert a csillag fő volt varva a ruhájára. Mert hogy elvitték, így bemerészkedtem az üzletbe, és az a különös üresség, de egy meleg otthonosság, és a méznek a illata, és az egyik üvegharang alatt egy légy volt, beszorult egy légy. És az zúgott, és odaütődött a feje az üvegfalhoz, és olyan intenzív hangot adott. Ez megállt az időben nekem, ez, hogy harangozik a légy az üvegharangon, és a szegény két öreget durván fölráncigálják a kamionra. Fogalmam se volt, hogy az micsoda. Aztán, hát mit mondjak, egy 30 évig nem hallottam róla. És egyszer a tanyán voltam egyik szomszédom, paraszt szomszédom műhelyébe, aki nagyon ügyesen dolgozott a vassal. Mindig hozzám megyek, hogyha kell egy kallantyú vagy egy pánt. És így átmentem hozzá egyszer, és vágott nekem valami vasat, és azt mondja, vágja, mint Herman bácsi a krumplicukrot, mondja a szomszédom a tanyán a járáson, ami jó messze van a Herman bácsi küzetés. Ez engem annyira megdöbbentett, hogy így egy közmondásba valahogy tovább él a Herman bácsi, noha valamelyik koncentrációs táborba elégett. Ez volt az egyik egészen korai élmény. A másik az, hogy az oroszok, amikor bejöttek, a fő utca folytatódik egy nagy gesztenye sorral vasútállomásig, arra laktunk, ott táboroztak, ilyen laci konyhákat állítottak fel az oroszok. Ott az egyik házban a parancsnokuk ott lakott, és kisüt, hogy mint később nem is olyan régen megtudtam, tolbuhin volt, de én emlékszem rá, ahogy még foci bele is rúgott a labdánkba, csizmájára emlékszem, és ült a gesztenyefa alatt, kihoztak egy nagy vörös fotelt neki, és az álmás felől érkezett a cigányvajda Horgos melletti cigánytelepről. Mezítláb, csizma nadrágba, de az oldalán egy hosszú karddal, szép lajbi volt rajta, és nagy kalap, nagy pörge bajusz. És ahogy vonult be, két-három ilyen erős fizikumú fiatal cigánygyerek kísérte. Mi a fűből, ahogy ezt láttuk, ezt a jelenetet, mai napig tisztán él bennem, hogy milyen hihetetlen tartása volt a cigányvajdának. Jött, hogy az új hatalommal tárgyaljon, vagy megegyezzen, vagy meghajtsa magát, de hihetetlen tartása volt, és az orosz katonák főfigyeltek rá, hogy ez karda, ki ez a csodabogár, és piszkálni akarták, de amikor Tolbuhin észrevette, akkor jelezte, hogy vezessék oda hozzá, és hihetetlen volt, hogy a Tolbuhin is megérezte, és becsülte ezt a tartást, ahogy ez bevonult. Úgyhogy lekezeltek végül, hogy megittak valamit. Ilyen kép elég sok él bennem, ami ott volt valahol a háborúhoz közel. Aztán, hogy végett a háborúnak, voltak olyan barátom, akiknek tudtuk, hogy kivégezték az apjukat. Volt olyan, akinek nem jött haza, nekem is volt. Édesapám egyik testvére a Donnál maradt. Több testvére hazagyalogult a Dontól, akkor a pálinkás fiú az egyik pilóta volt, az elveszett. Szóval így valami beszűrem lett a háborúból. Emlékszem, hogy a legjobb barátaim között egyszer csak kitudódott, hogy vannak olyanok, akiknek közben kivégezték az édesapját.
Édesapádat nem hívták be?
Elvitték a Petőfi brigádba, de Topolyáról hazaszökött. Így megúszta. De nagyon könös volt, hogy ezek a barátaim, akiknek kivégezték a szüleit, azok azt is megmutatták, hogy ki. Játszottunk a zárokba, és ott ment el valaki, és akkor mondta, hogy ez. Aztán az is megtörtént, hogy a Tisza mellett egy részen játszottunk, és akkor mondták, hogy itt vannak, itt végezték ki az embereket, úgyhogy valahogy tudtuk ezt.
Van egy nagyon szép passzus, talán a Palis című novellában emlékszem, hogy a Sziksó egyszer csak a te és a bátyád képzeletébe elkezd szalicillá változni, és hogy a hó a felhőhatár fölött az albán határnál, vagy az édesapád erdőt írt, az is szalicillá változik. Egyszerűen amiatt, hogy az édesapádat szalicill kereskedés vágyával tartóztatják le.
Szegény most is sokat mesél erről, mert épp most szeretne visszakapni valamit, és gyűjtögeti a papírokat, hogy az államosított és elvett boltokból valamit visszakapjon. Alig van papír, és különös látni ezeket a papírokat, hogy kik írták alá későbbi ismert politikusok, és hogy kik jöttek el átvenni a kulcsot. Egyszerűen államosították a boltokat, őt behívták a bíróságra, Szabadkára, mint tanút. Tárgyalás közben átminősítették vádlottá, és 8 évet rásoztak, tiltott kereskedelem miatt. Privát kereskedőknél akármit találtak, akár mindenre mondhatták, hogy ez nem szabad. Ha cipőtalp volt, vagy valami értékesebb festék, vagy akármi. Épp a szalicél, biztos volt egy nagyobb mennyiségű szalicél, és azt nevezték meg, hogy tiltott szalicél kereskedés miatt. Úgy látszik, akkor a szalicél egy fontos anyagot, később betiltották használatát is. Utána rögtön abból a tárgyalásból Roll levitték a pincébe, mondja, és hírta ott találta magát 8 évre elítélve. Én is hasonló helyzetbe kerültem később a szimpóziumnál, amikor először elítéltek, akkor 2 cikk kért ítéltek el, 2 folyóiratszámért, és külön-külön, és külön, mint privát embert, és külön, mint főszerkesztőt, és így azt hiszem éppen 8 év jött össze. Én, ahogy a bíróság előtt álltam, és próbáltam összeadni az éveket, rengetegre jött ki. Aztán ezt összevonták, akkor feltételse váltották, ilyen automatikusan változott a száma, de én ezt nem értettem ott kint, mert annyira össze voltam roppanva, meg annyira meg voltam ijedve, meg annyira átgázolt rajtam ez az előző mechanizmus, a kihallgatások, a rengeteg előtárgyalás, hogy rezgő kocsonya voltam. Ugyanezt történt meg édesapámmal, és aztán Szabadkáról elvitték Pozsereváccra, Pozsereváccról levitték az albán határa, a Prokletie nevű hegyre, magyarul az átkozottak hegyének fordíthatnánk, nagyon magas hegy, ott írtották az erdőt, és engem ez az ő útja, ez nagyon foglalkoztatott. Hajszám múlott, hogy nem jártam meg ugyanezt az utat, de mint egy fantom fájdalom azóta is intenzíven él bennem az ő keresztútja. Egyszer később Koszovon voltam, irodalmi rendezvénysorozat volt, valami ünnepség, Gyakovicán, Pristinában, több városban, és akkor az ott kapott honoráriumon elmentem a Prokletie, az átkozottak hegye alá. Ott van az egyik legszebb szerb kolostor, a Decsani. Mellette van egy kis szálloda, és ott kivettem egy szobát. Onnan néztem azt a havas csúcsot. Már akkor érdekelt a képzőművészet, az ikonok, a freskók, és egyáltalán a szerzetesi élet. Egész napot üldögéltem a szerzetesekkel, jó vörösboruk volt, és túróljuk, beszélgetünk, és néztük a csúcsot, vagy a templomba nézegettük, magyarázták a freskókat, de nem tudták, hogy én tulajdonképpen más nézek fönt. Arról nem beszéltem nekik, hogy édesapám ott raboskodott fönt a felhők fölött szinte. Úgyhogy ez az ő útja, mintha én jártam volna, meg ma is mindig a szabadkai börtönnel szembe várom az autóbuszt, és 1001. alkalommal is mindig valami különös érzést érzek. Előbb-utóbb meg kell kerülnöm, meg kell keresnem a cellát, ami hihetetlen vonzást érzek. Néha meg is ijedek, hogy végül ott fogok kikötni. Tehát mikor elvették a édesapám üzleteit, akkor, mint mesítem, ott maradt a család. Mindent elraboltak, széthúztak a hirtelen pártaggá lett kisiparosok. Ezek tudták, hogy mi hol van, milyen anyag van még, és széthúztak mindent. Éjszaka sokszor, épp az ágyam fölött is egyszer betörték az ablakot, és beléptek, és ott vitték ki a cipőtalp bőröket.
Furcsa módon a New Yorki beszéd, ez a bizonyos önéletrajzi esszé, a New Yorki beszéd kapcsán kapcsolnék vissza az őseidhez, a nevedhez és az édesapádhoz való viszonyhoz, hiszen ez nagyon furcsán és nagyon különösen kapcsol benneteket egybe valami, a nevetek túl azon, hogy a fia, vagyis ő az apád. Vagyis, hogy a Tolnai névhez akarnék kiukadni ilyen bonyolultan.
Érdekes, hogy épp most a beszélgetés közben vettem észre, hogy nem csak az egyik név, a másik név is furcsa változáson ment keresztül. A édesanyám neve Kovács, de mint említettem, a Kovács nagyapám elment a háztól valami gyanús nőügy vagy valami miatt. Az én képzeletemben, mintha Afrikába ment volna, és egy parafasisabban jött vissza, de akkor már lefokozta a család, és inkább a vitéz nevet használták. Tehát nem ő a parafasisakos lett a vitéz, hanem a női szán győzött. Noha ő megjárta a kalandját. De utána kint ült állandóan egy kis parkban, a postakertben, nem messze a házunktól, és nem beszélt, úgyhogy senki sem tudta meg a titkát. Bent egy askonyhába élt, ahol egy gipszfeszület volt. Aztán gyerekkoromban leütötték, és eltört, aztán én meg elkezdtem írni vele a palatáblámra, és elírtam a gipszfeszületet, a szűz gipszfeszületet. És mint az egész ópuszomat azzal írtam volna, és ez egy bűnbeesés is. Tehát így került előtérbe a vitéz név a női oldalon, viszont édesapám családi neve a Kracson. úgy tudta a családi hagyomány, hogy Romániából származt. Két ága van a családnak. Az egyik, akik sócsempészéssel foglalkoztak, ismét a fehér anyag, a só is egyik alapanyag nálam, inkább a tengeri só, de ők erdélyi sót csempésztek. A másikák pedig a rönköket úsztattak a Tiszán. Kanizsán van egy göngyöleg és ládagyár a Tiszaparton, és állandóan úsztatták a rönköket Kanizsára, és ez izgalmas részhez tartozott, ugyanúgy, mint a virágzása, a folyónak a rönkök úsztatása. Hogy ne szorulj közzé, mert aki közé szorult, beesett közzék, az nem bírt följönni, az megfulladt. Ezek a rönköknek az illata, a vízzel átitatott illata, maga az uszadékfa, színe és illat az egyik alap metaforám az újabb dolgaimba. Tehát ezek a kracsunok később magyarosították a nevüket. Az egyik szárny karácsonyra, kracsun az románul karácsont jelent, jelent reteszt is, másik rész pedig tolnaira. Tolnai Klára színésznő hatására minden bizonnyal az ő filmjei, az ő népszerűsége és közre játszott, és én később elkezdtem foglalkozni, újra néztem a filmjeit, és kiválasztottam kettőt, amit beemeltem az írásaim világába, az Azur Express-t és a Tiszavirágot. Azért, mert könyvben is korrespondált a világommal a címük.
Írod egy helyütt, hogy nagyon meglepődtek ezen a névválasztáson és a névváltoztatáson is, a család többi része legalábbis.
Mi úgy kiváltunk. Édesapám nagyon sok testvére volt, és mind földműves maradt. Furcsa érzés volt találkozni a kracsonokkal, mert valahogy rossz volt, hogy nem ugyanaz a nevünk. Volt egy idő, amikor újra kellett, háború után újra kellett kérni, hogy elismerjék ezt a névváltoztatást, és egy rövid ideig, egy fél évig, azt hiszem, a gimnáziumban ismét kracson voltam, és föltétes reflexeim abszolút nem mozdultak be, úgyhogy a legizgalmasabb felelésekkor nem mozdultam, mikor felszólítottak, mint kracson. Aztán ismét visszakaptuk a tolnai nevet, és azzal nőttünk fel, de ma is el kell menni temetésre, meghal valaki a családba a kracson. Olyan úgy szeretném valahogy magamhoz ölelni őket, valahogy ez a név szétválasztott bennünket fura módon. Ebben a New York-i beszédben egy-két fontos momentum van, az egyik ez a név, a másik pedig a tengerhez való viszonyról. Ott beszéltem először, és érdekesen reagáltak rá New York-ba. Ami a nevet illeti, az a különös, hogy a nagyapámat, akiről már tettem említést, Tódornak hívták. És az egyik legnagyobb barokk szerb festőt Teodor Kracsonnak hívják, ugyanúgy hívják, mint a nagyapámat. Nagyapám még görög-keleti vallásúak voltak, és szerb temetőben van eltemetve Kanizsán a Kracson familiának a nagy része. De nem beszéltek szerbül, se románul. És amikor megjelent ez az írásom, a New York-i beszéd a hídban, akkor kaptam kedves barátomtól, Ilia Mihálytól Szegedről egy levelet. Nagyon megzavart, azóta is nyitott kérdését teszi a dolgot, ugyanis ő mindent, ahogy kísér, és mindenbe, ahogy segít, úgy ezt a dolgot is komolyan vette, és a következő levelet írta nekem. Azt írja fenn, Tolnai Ottónak Jugoszláviába. Kedves Otto barátom, a Híd februári számában olvastam New York-i beszédedet. Már régebben is szóltál a Kracson névről. Akkor is mondani akartam, de a beszédhelyzet nem úgy hozta, hogy ne bizakodj, nem román név. Fehértői Katalin Árpádkori kis személynévtár című közel 400 oldalas könyvében, megjelent 1983-ban Budapesten, szerepel ez a név különböző változatokban. Kracin, Vracin, Kracin, Karacinus, Karachun változatokban, első adat 1138. Ekkor pedig szó sem lehet arról, hogy román név legyen, ugyanis a románok sok helyen lehettek akkor, de itt nem. Továbbá a név szerepel a Tápi falujában is ekkor, tehát az én szülőfalomban, amely Árpád-kori falu, inkább avar, mint magyar település, régészeti adatai is ezt bizonyítják. Az nem jelent semmit, hogy a románok is használják ezt a nevet, illetve a karácsony ilyen megnevezését, hiszen a keresztény népeknél körülbelül azonos formában terjedt el a név, stb. Ölel és üdvözöl Ilia Mihály. Engem ez különösen ért, ugyanis tényleg ez a mondat, hogy ne bizakodj, nem román név. Ezt én észrevettem például a Jancsó Miklósnál, amikor ő beszél a román eredetéről, hogy olyan boldogan beszél. Noha ő nála ez tisztább ügy, mint nálam. Lehet, hogy ez a másságnak a fontossága nálunk, hogy boldog vagy, hogy más is vagy, nem csak az, ami. De ennek rengeteg negatív interpretációja is lehet a magyarságod elárulása, nem fölvállalása, nemzeti kérdéseknek a negligálása, gyávasága. Szóval minden vád is érheti az embert, mikor azt mondja, hogy román is. De nálam nem erő volt szó, én tényleg ezt egy naív ilyen szóhagyományból vettem, és tényleg igazolna az Iliának, mert Makóról jöttek, tehát hogyha Tápit emlegeti, akkor biztos így van, hogy ő mondja. Ez a levél része az én munkásságomnak. Ha New York-i beszédet közöm, akkor a lábjegyzetbe, illetve a függelékbe ott lesz ez a levél is. Érdekes, hogy megrágták az egerek. Egy fiókba tartotta, véletlen egy utazásom alkalmával lányom a táskámba betett egy zacskó szotyolát. Hazajött, és mikor pakoltam ki a táskám, bedobtam egy fiókba, épp abba, ahol a levelek vannak, és az egerek megérezték az egész házba, hol van a szotyola mag, és átfúrtak a falon, és főfúrtak a fiókba, és épp az Ilia Mihály leveleit kezdték megrágni, és épp ezt a levelet megrágták egy kicsit. Nem messze aludtam ettől a fióktól, és hallottam, hogy állandóan dolgoz ez a Ilia levél. Állandó lelkiismereti problémám is volt ez a levél, hogy én büszke vagyok arra, hogy román. És az zavart úgy, hogy szinte leleplezett a Mihály. Állandó lelkifurdalásom volt, és hallottam is ezt a mocorgást a fiókba. Mint hogyha a levéllel lett volna valami probléma.
Nem csak az én érzésem, te indukálod ezt az érzést, hogy minthogyha neked választották volna ezt a Tolnai nevet, és itt most nem annyira a színésznőre gondolok, hanem a Tolnai világlexikonra, amely lexikonban, vagy a lexikon metaforájában tulajdonképpen te megtaláltad azt a teret és kiterjedést, amiben elhelyezheted, vagy elhelyezhetnéd ezt az egyre, hála Isten, egyre nagyobb övrt.
Igen, akkor vált pozitívvá a név, amikor először a Kanizsai könyvtárban először megpillantottam a Tolnai lexikon sorozat. Akkor még nem tudtam igazán, hogy mi az irodalom. Nem volt semmilyen kapcsolatom, csak a ponyvákkal, meg egy-két ilyen aranyos kötésű történelemkönyv volt a könyvtárban, amik ilyen, és ilyen lexikonok, amik úgy magukra vonták figyelmemet, ugyanis a könyvtár takarítónő a barátunk volt, és ellopta a kulcsot, és éjszaka behatoltunk a könyvtárba, el is loptunk egy-két könyvet, aztán megjöttünk és visszavittünk ilyen bőrkötésű régi lexikont, nem Tolnait. De akkor pillantottam meg először a Tolnai lexikont. És akkor valahogy hirtelen megálltam egy pillanatra, noha féltem, mert de facto loptunk, tolvajok voltunk, és behatoltunk egy idegen területre ellopott kulcsokkal, és megálltam egy pillanatra, és olyan egy büszkeség felnéztem, és azt mondtam, hogy lám. Szinte azonosultam vele abba a pillanatban. Azóta is azt az érzést próbálom valahogy fölidézni, illetve kiérdemelni.
Azúr Express. Életútjáról mesélt Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia. A A portréműsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. április 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.